Tást rendelt el az országos tisztifőorvos.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Június 20-án holnap lesz a Múzeumok Éjszakája országos programsorozata. Vendégünk Jenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője és Deák Dóra, a Kossuth Rádió műsorvezetője. Hallhatunk a székesfehérvári Múzeumok Éjszakája programjairól. Emellett beszámolunk Sávolt Karolina a Mélység hangjai érintés című kiállításáról, valamint a 8. Óbudai világzenei hétről is. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Kovács Bernadett. Június 20-án szombaton ismét Múzeumok Éjszakája közel 3000 programmal Magyarország területén. A Kossuth Rádió is jelen lesz este 8 órától a fővárosban. A Petőfi Irodalmi Múzeumba kiterepült stúdióból követhetjük nyomon az országos eseményeket. A gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi fókuszba az idei program. Így a mai stúdió vendégünk Jenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztály vezetője. Köszöntöm szeretettel.
Üdvözlöm.
És a Kossuth Rádió a Múzeumok Éjszakáján kiterepülő stúdiójának műsorvezetője, Deák Dóra. Szia, Dóri.
Szia.
Rengeteg helyszín, ugye, ahogy mondtam, 3000 programmal, színes a kínálat. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vajon mivel készül, hiszen a gasztronómia most aztán igazán főszerepet kaphat.
Abszolút úgy értük meg, hogy ez egy teli találat, hogy ez az ízekbe zárt történetek, ami az év központi témája. Ezt, hogyha magunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak lefordítjuk a sajátunkra, akkor ez arról szól, hogy az ételek, az italok, a receptek, a gasztronómia szokások ugyanúgy a kulturális örökségünknek a része, mint ahogy a tárgyak, az épületek vagy a műalkotások, és hogy az ízek mögött milyen emberi sorsok vannak, emlékek, helyi hagyományok és közösségi történetek rejtőznek, úgyhogy ez teljesen a mi múzeumunkra szabott alaptéma. 26 különböző programmal készül. Hozzánk nagyon sokszor jönnek gyerekek is, őnekik az arcfestés, bábszínház, de ami különleges, hogy lesz felnőtt bábszínház és a kulturális programok között. Ezen felül pedig szakmai programokkal rengetegével készültünk, az élő könyvtárakkal, az időszaki kiállításainkban, a Pesti Tőzsde világában és a Csemege kiállításban élő könyvtárakat fogunk rendezni, ahol szakemberek jönnek, és nem egy frontális vezetés lesz, hanem beszélgethetnek szakemberekkel a látogatók. Azon kívül gasztronómiai érdekességekkel várjuk a látogatókat, gulyással, rétessel, egyéb finomságokkal. A kiállításaink alapból is a gasztronómiai témákat ölelik fel, hiszen a fagyi világát, a kávé világát, a kereskedés, a vevőcsalogatás világáról fognak szólni, illetve a későbbi kiállításunknak a bevezetője, a Sen katonák kapcsán az ő hitelességükről, ezek a kis műanyag katonáknak a valóságáról beöltözött munkatársaink lesznek, akik a római korból vagy a 48-as vitézek közül jelenítik meg, gyakorlatilag promótálják majd a következő kiállításunkat.
A Petőfi Irodalmi Múzeum vajon miért lett a kihelyezett stúdió helyszíne a Kossuth Rádiónak, Dóri?
Este 8 óra és 10 óra között várjuk ugye majd a hallgatókat, illetve hát mondhatom azt, hogy a látogatókat is nagyon nyitottak vagyunk, hogyha valaki éppen a könyvtár résznél jár, akkor nyugodtan benézhet, hogy hogyan is készül egy rádiós műsor. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazából visszatérő elem a Múzeumok Éjszakája programsorozatunkban. Azért az elmúlt években is mindig voltak onnan bejelentkezések a riporter kollégák által, és ott is ugye majd fogunk beszélgetni szakemberekkel, hogy egy kicsit közelebbről is megismerjük ezt az egész helyet. Ez egy izgalmas feladat, hogy most nem a stúdióban fogok ülni, hanem ott leszek terepen, és amióta mondjuk már így riporterként nem készítem a bejelentkezéseket, most megint azt érezhetem, hogy tényleg ott vagyok a Múzeumok Éjszakáján.
A Petőfi Irodalmi Múzeum is gazdag kínálattal készült, te már szemezgettél azokból, hogy mondjuk sajnos te esetleg nem tudsz majd lemenni, mert este 8-kor ott ülsz már a stúdióban, de előtte
te azért egy-két programra akár benézhetsz, vagy becsatlakozhatsz.
Délután ugye már koncertek is lesznek, úgyhogy pont azért választották a kollégák a könyvtárnak a stúdió helyszínt, hogyha kinyitjuk az ablakot, akkor egy kicsit a koncert is beszűrődjön, hogyha az ajtót kinyitjuk, akkor pedig a folyosón sétálókat is lehessen hallani. Szerintem hamarabb fogok oda menni, mint ahogy elkezdődik a műsor, és akkor azért szétnézek, hogy még egy kicsit talán titokba, hogy mi mindent láthatok. Hát ugye ott Petőfitől kezdve Arany Jánost is, Ady Endrének a történetét is, hozzákapcsolódó kiállításokat is megnézhetem, úgyhogy bízom benne, hogy lesz azért időm. Vagy még utána, este 10 óra után is.
És nemrégiben nyílt egy Nagy László kiállítás is, nyilván ott is lesznek különböző programok. Visszatérve a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum program kínálatába, hát ez abszolút egy gazdag helyszín amúgy is, ha csak egyszerűen besétál az ember hétköznap és szétnéz ott, hogy mi van önöknél. Speciálisan mondjuk, hogy most a gasztronómiára koncentrálnak, holnap lehet valamit sütni, gyúrni, kipróbálni, önökkel közösen alkotni?
Igen, igen. Aki eljön hozzánk Óbudára, múzeumban általában sokáig ott szoktak maradni. Tehát nem csak egy-egy programra érkeznek, hanem elidőznek nálunk, mint egy jó vendéglátónál. És az egyik izgalmas programunk az, hogy mézes kalácsot lehet sütni. Arra kell figyelni a mi programjainknál, hogy viszonylag kis tereink vannak, úgyhogy időbe érkezzenek, mert ezek limitált létszámú foglalkozások, de 10-20 ember fér be sajnos csak egyszerre egy-egy rendezvényre, vagy egy-egy programra, tehát én arra buzdítok mindenkit, hogy időbe érkezzen, hogy valóban odaérjen arra, amire szeretne.
Kródi Gyula élt egykor ebben az épületben, ahol most a múzeum működik, tehát nyilván van Kródival kapcsolatos emlékkiállítás is. A Vendéglátóipari Múzeum számomra ez egy személyes vonal, egy nagyon nehéz helyszín, évekkel ezelőtt mi ott kezdtük, minden évben megyünk a családdal, van két lányom, és beprogramozzuk előre, hogy mit nézzünk meg. Az első helyszín ez volt, és már a következőt két órával későbbre terveztük, de nem szabadultunk a múzeumból, mert hogy megnéztünk egy tárlatvezetést, majd utána leültek az egyik helyre játszani, aztán egy totót töltöttek ki a másikon, majd kimentek a teraszra, ott valamit gyurmáztak, és utána még beálltunk a rétes sorba, tehát hogy borult a program, úgyhogy aki a Vendéglátóipari Múzeumban érkezik gyerekekkel, a számítson rá, hogy legalább 3-4 óra hosszát nyugodtan el lehet ott tölteni.
Ez ugyanannyira hízelgő is, amit mesélt. Számunkra az idén 26 különböző programmal várjuk azon a délutánon a látogatókat. Este pedig egy záróbulival, egy retro zenekar koncertjével lehet még elidőzni nálunk.
Térjünk vissza a Petőfi Irodalmi Múzeum kihelyezett stúdiójába. Ott ugyan lesznek események, de hát azt ígértük, hogy országos bejelentkezések várhatók, mivel hogy egy olyan rendezvényről van szó, ahol Magyarországon bárhol becsatlakozhatott bármilyen kiállítóhely múzeum.
Nagyon sok helyszínre fogunk kapcsolni a kollégák segítségével, például Debrecen, Szeged, Eger, Sopron, természetesen ugye az idejében a kiemelt helyszín, illetve Budapesten is több helyszínen ott lesznek a kollégák. Nagyon nehéz feladata van szerintem a szerkesztőnek, Barta Bernadettnek, hogy két órába belesűríteni nagyon sok helyszínt, olyan múzeumot, amelyek mondjuk még az elmúlt években nem nagyon kaptak lehetőséget, hogy a műsorban szerepeljenek, mert tényleg azért Magyarországon, hála az égnek, nagyon-nagyon sok helyre el tudunk menni, és a gasztronómia mellett azért figyeltünk arra is, hogy egy kicsit más területeket is megmutassunk, például Szegeden lesz Picasso ihlette, divat bemutató és lecsó, ami lehet, hogy a fiatalabb korosztályt érdekli. Aztán Budapesten japán tea kóstolás, itt persze ez a gasztronómiának a része, de itt is valami más kultúrával megismerkedhetünk, vagy mondjuk Egerben a 17. századi fürdőkultúra az, amit egy kicsit bevonunk az estébe. Nagyon szeretik a kollégáink is ezeket a bejelentkezéseket, mert ugye sokszor felmerülhet a hallgatóban az, hogy hú, hát mi megint dolgozunk, és nem feltétlenül tudunk teljesen kikapcsolódni, de teljesen más a hangulata egy ilyen estének. Nagyon nagy nyüzsgés van, pezseg az egész város, és ezt azért mindannyian szeretjük.
A kihelyezett stúdió ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban lesz, ahol lesznek szintén Petőfi Arany, vagy akár Nagy László kiállításban tárlatvezetések is, amelyekre lehet külön regisztrálni, jelentkezni, és koncertek a kertben, a Károlyi kertben felállított színpadon. Mondtad, hogy szívesen látod a hallgatókat is akár, de hogy mondjuk szerinted be tudnak majd kapcsolódni? Tehát bekopogtathatnak azon az ajtón,
olyan
stúdió ajtón?
Olyan szempontból szerintem teljes mértékben, hogy azért mindig mindig, amikor valamilyen helyszínen vagyunk, így kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, hogy hogy tetszik az adott program, miért mondjuk idejöttek, hogy tervezik az estéjüket. Ez mindig a riporter kollégák is meg szokták kérdezni a civilektől, úgyhogy azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk erre, hogyha valaki ott szívesen megoszt valami történetet, hogy mondjuk mit látott, mi az, ami nagyon érdekes volt számára, akkor azt szívesen meghallgatjuk.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum holnap este mikor zárja be a kapuit? Meddig maradnak ott a munkatársak? Meddig lehet egyáltalán becsatlakozni akár a retrobuliba?
Hajnal 2-ig várjuk a látogatókat. Igazából még az utolsó programunk 11 óráig tart az utolsó retrobuli, és utána még a látogatók szabadon megtekinthetik a kiállításokat, és ott leszünk, és várjuk őket szeretettel.
Holnap reggel 9-kor lesz a hivatalos megnyitó a rendezvénynek egy különleges helyszínen, a jelenleg felújításra váró bezárt iparművészeti múzeum épületében. Ott lesz egyébként Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, aki a múzeumok éjszakája nagykövete. Holnap tehát egész napos programok lesznek, este 8 és 10 között pedig bekapcsolódik a Kossuth Rádió stábja is a Petőfi Irodalmi Múzeumból a múzeumok éjszakájába. Vendégem volt a stúdióban Nyenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője és a Kossuth Rádió a múzeumok éjszakáján kiterepülő stúdiójának műsorvezetője Deák Dóra. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, itt voltál velem.
Köszönjük szépen.
Közmédiában nem csak a Kossuth Rádió, hanem az M5 kulturális csatorna is beszámol a 24. múzeumok éjszakájának programjairól. A részletekről Török Rakóczki Emőke kiemelt szerkesztőt, a múzeumok éjszakája felelős szerkesztőjét hallják.
Kiemelt médiapartnerként az M5 kulturális csatorna arcai és persze nézői idén is belekóstolhatnak az egésznapos program forgatagba a múzeumok éjszakáján. Mivel a rendezvény fókuszában idén a gasztronómia áll, mi is olyan programok közül szemezgettünk, amelyeken megtudhatjuk, hogyan is válhat az íz kollektív emlékké és élményé, például az irodalomban, a képzőművészetben vagy a tudományban, és hogy hogyan lesz az ételnek lelke. Június 20-án az ország több pontjáról jelentkezünk. Ezek egyike a rendezvény kiemelt helyszíne Sopron. A Hűség városában gasztrotörténeteket hallhatunk majd a Soproni Múzeum munkatársaitól. A Lenkvillában pedig egy asztalnál ülhetünk a kékfrankos szőlőfajtával és a kockás abroszokkal. Budapesten a Rád György villában az ehető és gyógyító virágok világából kapunk majd ízelítőt, Debrecenben pedig Szabó Magda író valódi és képzeletbeli családi emlékeit elevenítjük fel, beleértve az ételtörténeteket is. A megszokott kiállítóterek új arcukat mutatják ezen a napon. A látogatók olyan helyekre is bepillanthatnak, amelyek máskor rejtve maradnak a nagy közönség előtt. Érdemes tehát velünk tartani, kövessék utunkat az M5 csatornán június 20-án, és figyeljék a Facebook oldalunkat is, ahol élőben követhetik a kulináris és kulturális körkép megállóit.
A múzeumok éjszakáján Székesfehérvár belvárosának terei, múzeumai kiállítóhelyei és történelmi épületei is megtelnek fénnyel, zenével, történetekkel és izgalmas felfedezni valókkal. 22 helyszínen közel 100 program várja az érdeklődőket. Benkő Andrea ajánlója következik.
A Szent István Király Múzeum 22 izgalmas programot kínál szombaton. Az egyik például egy történelmi kóstoló, a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékei Látogató Központban, amely Árpádházi Boldog Erzsébet, az utolsó árpádházi hercegnő történetét meséli el, mondja Agócs Nándor, a múzeum tudományos titkára.
Kölcsön kaptunk Svájcból egy olyan szarkofágot, amely az Árpád dinasztiához kapcsolható. Töszi Erzsébet szarkofágjának a fedele az, ami a Szent István Király Múzeumban vendégeskedik. Annak ellenére, hogy ő az Árpádokhoz ugye kapcsolódik, hiszen az utolsó élő leányági leszármazotta volt az Árpád dinasztiának, emiatt is szorosan kötődik ugye Fehérvárhoz, ugyan ő nem itt hunyt el, hanem a Svájcban, ezért ez tényleg egy ritka állam, hogy a svájci államtól megkaptuk ezt a bizonyos darabot.
Úgy emlegette, hogy Tösszi Erzsébet, ugye Boldog Erzsébetként ismerjük mi, Árpádházi Boldog Erzsébetként. A Tösz az a település.
Így van, tehát ugye hogy ott volt ez a bizonyos zárda, ahol ő befejezte végül az életét. Nagyon sokaknak nem feltétlenül ismerős az ő neve, és pontosan ez a program is ezt a hézagot szeretné betölteni, ezért is egyfajta kóstoló, hogy ebbe a történelmi időszakba belekóstolhatnak az érdeklődők, és sokkal többet megtudhatnak az Árpádok utolsó évtizedeiről, magának, Erzsébetnek az életútjáról. Értem, hogyha valaki kíváncsi erre, hogy miként is alakult és alakulhatott volna akár a magyar trón sorsa, a harmadik András halálát követően, akkor várja az érdeklődőket.
Meséljen egy pár dolgot, néhány titkát ennek a fedlapnak.
Ezek az emlékek azért elég súlyosak, tehát ugye ennek az ide szállítása sem volt egy egyszerű történet. Valószínűleg megint csak kevesen tudják, hogy az Árpádok korából az, amit mi Árpád sávként is emlegetünk, ami az áflókon megjelenik, jobbára későbbi ábrázolásokból ismertek. És ugye elképesztő módon az egyetlen árpádkori záflók, amelyeken ugye ez ténylegesen ugye feltűnik, azok mind ma Svájcban megtekinthetőek, és éppenséggel szintén Tösszi Erzsébetnek köszönhetően kerültek oda. Viszont ugye nem csak itt láthatóak ezek a bizonyos szimbólumok, hanem magán a szarkofág fedélen is. Sajnálatos módon magát a sírt annak idején elpusztították, így a szarkofágból is csak a fedele maradt meg, de még így is azért valamennyire szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a múltnak ez a kis darabkája legalább megőrződött számunkra. Tényleg ez egy ritka alkalom, hogy egyáltalán ugye ez Magyarországon, ráadásul éppenséggel Fehérváron tekinthető meg.
A múzeum Totus Tuus II. János Pál pápa emberi oldalát bemutató kiállítása is biztos sokakat fog vonzani, ahogy a Ramkertbe szervezett interaktív játék is, amely Mátyás király és Beatrix királynő esküvői lakomájára épül. A Herdet Hét Játékmúzeum báb műsorral Vitéz László angliai útjával csábít. Az Egyházmegyei Múzeum Fényre írt titkok címmel rendez kézműves foglalkozást és tárlatvezetéseket fúvós zenekari örömzenéléssel. Az Alumíniumipari Múzeumban a kerékpáros világítás fejlődés történetével is megismerkedhetünk, míg Kovács Jenő Óra Múzeuma gyermekprogramjai mellé Verkli muzsikát is biztosít majd. Ismét lesz városházi séta is a polgármesterrel, és a repülés történeti bemutató az Albatrosz Repülőegyesület jóvoltából. A számtalan koncert, előadás, tárlatvezetés után, aki a Városház térre kanyarodik, még veterán autókkal is találkozhat.
Székesfehérvár múzeumai kiállító helyei is csatlakoztak tehát a múzeumok éjszakájához, a holnap esti programokról szólt Benkő Andrea összeállítása.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Bár a budapesti Bodó Galéria és Aukciós Ház nem csatlakozott a múzeumok éjszakájához, Sávolt Karolina képei így is figyelemre méltóak. A mélység hangjai Érintés című tárlat, a 16 éves művész negyedik kiállítása, amely ezúttal a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az ember és természet együttérése témáját dolgozza fel. Kovács Bernadettet, a művész, Sávolt Karolina vezette körbe a kiállítás megnyitó után.
Nem csak látványosak, szépek, hanem hatalmasak is. Egyébként azt hiszem az Origónál állunk most, tehát ez a főkép, a kiállítás főképe.
Igen, ez a festmény, a Mélység hangjai című festményem, ez a kiállítás címadó festményem, és ez 2 méteres, minden évben festek egy ilyen 2 méter nagyságú festményt.
Hát ha azt mondjuk, hogy mélység, akkor azt hiszem nagyon sokan valóban a tengerre, az óceánra, a felszín alatti élővilágra gondolunk. Ez a kép, ez valóban a mélységet ábrázolja. 200 tengeri élőlényt festettél meg erre a képre?
Igen, több mint 200 tengeri állat van ezen a festményen, és nagyon fontos számomra nem is csak az, hogy csak a mélység hangjai, vagy csak az égi hangok, hiszen minden festménynek egy más tematikája van. Van, amikor trópusi állatokat festek meg, van, amikor az eget, van, amikor a mélységet, vagy a földet, és az a célom ezzel az egész tárlattal, az idei kiállításommal az univerzumunkat, tudjam így összes ábrázolni, és annak a végtelenségét és annak a szépségét.
Igen, azért, hogyha itt körbenézünk, akkor kerestem mindenben a mélységet, mármint hogy a vizet, a víz alatti élővilágot, azért nem mindenhol jelenik meg. De az állat és a természetnek a szeretete, az viszont középpontban van.
Igen, nem mindenhol jelenik meg a víz, mint motívum, de ez is fontos számomra, úgyhogy nagyon sok ilyen kedvenc motivumom, szimbólumaim vannak, állataim, úgyhogy igen, van olyan, amikor az eget ábrázolom, van, amikor a földet, a vizeket, és ez így összességében ez a tárlat a világunk, a környezetünket és ennek a szépségét mutatja be.
Mert hogy ezt mondtad a kiállítás megnyitón, hogy ennek a tematikája, ennek a kiállításnak most a tematikája, leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Ez egy nagyon fontos, és hát ha szabad így fogalmaznom, egy nagyon trendi téma manapság.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és sokat is emlegeti, és a mai generációnak, a fiataloknak az a feladatjuk, hogy észrevegyük a szépséget a környezetünkben, és ezért használok ilyen sok színességet, és egy kicsit eltúlzom a motivumokat, sok-sok motivumot festek meg, hogy felhívjam a figyelmet a környezetünk szépségére, és a fenntarthatóságra, a környezet, természetvédelem és állatvédelemre, és ez nagyon fontos üzenet az idei kiállításnak is.
Jó, hogy említed a színeket, mert hogyha azt mondjuk, hogy környezetvédelem, fenntarthatóság, akkor gondolhatnánk egy sokkal zordabb, sokkal komorabb színvilágra, hiszen ugye ez most mondhatjuk talán, hogy válságban van, és egy nagy felkiáltójá van ennél a témánál, hogy ha a hóemberiség, azért bajban vagyunk. Ehhez képest viszont belép az ember a térbe, a kiállító helyre, és olyan színkavalkát fogadja, olyan öröm, olyan jókedv a színek által, ami nem biztos, hogy elsőre eszébe jut.
Nekem a pozitivitás az nagyon fontos, hogy a felgyorsult világunkban maradjunk pozitívak, és én is mindig erre törekszem, és ezért használom ezt a sok színességet, sok pozitivitás, az aranyat, és a sok-sok állatkát, hogy az életünk szépségét, és a sok-sok jót, ami az életünkben van, azt kiemeljem. Szóval sokan nem veszik észre a jót.
Megnyílt a mindössze 16 éves művész Sávolt Karolina Mélység hangjai érintés című új kiállítása a budapesti Bodó Galéria és Aukciós Házban, amelynek fő témája a fenntarthatóság és a környezetvédelem.
Hát elszöktem az aszfalt romok alól, mert hallottam az erdő zúgását. Az őrvénylő időkővé vált. Csendődte be azóta a mohát, nincs többé napfényből függő ágy, nincs illat már, nincs szín a fák ágain, egy megsárgult fényképről nézek rá.
Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, lép elém, hogy ott áll színes ruhában, hogy én ő vagyok, ő meg én.
Folyt hüttetve a medrében a patak.
Június 22-én hétfőn kezdődik a 8. Óbudai Világzenei Hét a Kobuci kertben, a fővárosban. A Transglobal Underground egykori énekesnője, a világhírű Natasha Atlas, a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár, Ferenci György, a Csángáló vagy éppen a Tokos Zenekar. Csak néhány név abból a több mint fél száz művészt felvonultató kínálatból, amely a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók kavalkádjának metszetét mutatja be. Koncertek, táncház, világzenei, kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják a nagy érdeműt. Veres Emese Gyöngyvér a 8. Óbudai Világzenei Hétről Nagy Krisztián szervezőt kérdezte.
Az idei világzenei hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami Nettisanyiról készül, kiváló kalotaszegi Prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók a nagyon gurmé tapasztalatokért és a nyelvi zenei minőségért ilyenkor akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek. Nettisanyi azt gondolom, hogy az autentikus népzene kedvelőinek egy nagyon ismerős név, egy olyan élettörténet, egy olyan közérzet és egy olyan zenei ősforrás, amit Szomjas György és Halmos Béla közös dokumentumfilm egyszerűen közvetít. Ezzel rúgjuk be úgymond a fesztivál ajtaját, és fordulunk rá az egész hetes világzenei kavalkádra.
Ez már rögtön azt is jelzi, hogy népzenéből sem lesz hiány.
Így van, benne van a tiszta népzene és a világzene felé vezető út, és onnan vissza a népzenéhez számunkra máig egy ízlésformáló erővel bír. Emiatt is kiemelt jelentőségű a számunkra célunkra az, hogy a népzene megjelenjen a kínálatunkban a fesztiválon is.
E tekintetben akkor meg sem lepődhetünk, hogyha a Budapest Klezmer Banddel Fekete Lászlót is hallhatjuk fellépni, akit talán nagyon sokan a Dohány utcai zsinagógából ismerhetnek, mint annak kántorát.
Ez számunkra is egy nagy újdonság és nagy megtiszteltetés, hogy a zsinagóga főkántora is ellátogat erre a színpadra. Ugye az idei fesztiválnak a különlegessége, hogy olyan featuringeket, kollaborációkat kerestünk, amikor nem egyszerűen csak egymás mellett jelennek meg a különböző zenei világok, a különböző kultúráknak a zenei képviseletei, hanem közösen is csinálnak valamit, és szerencsére a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band között van egy különleges együttműködés, ami nagyon ritkán hallható, és a legnagyobb örömünkre most a színpadán ez megszólal, és az este különlegessége az, hogy még a főkántor is részt vesz ebben a kavalkádban, amit a kétféle zenei világ, a kávéházi cigányzene és a mindenféle autentikus klezmer műfaja tud együtt megmutatni és együtt rezonáltatni a közönséggel.
Milyen műfajok kapcsolódnak még így össze, hogyha ilyen különleges párokat kerestek?
Az egyik, amit mindenképpen, ha szabad a közönség felé kiemelnünk, amint említettem, a világzene mindig egy nehéz műfaj. Egy picit azt érezzük, hogy évről évre, talán évtizedről évtizedre peremvidékre szorul, és pont emiatt az idén terveztünk egy világzenei nyílt napot is, 22-én kedden, ahol kimondottan azt a két egymástól látszólag távoli világot, ami a rock, a modern individualista kifejezésformák és az autentikus népzenének a formái közötti találkozásokat kívánja előtérbe állítani. Kiváló barátunk Nové Soma és ifjú Csóri Sándor egy különleges duóval lép színpadra. Somának a nagy zenekara a Mordály, szintén a folk és a modern alakzatok közötti hidakra esküszik. Történetileg is érdekes, ha Sebő nevét vagy az Illés nevét említem, a 70-es években azért léteztek ezek a hibrideket fölvonultató nagyon szép, fura zenei világok. A Mordály a legérdekesebb kortárs fortatója, szóval a világzenei nyílt napunk kedden ezt a két világot mutatja majd be a közönségnek. Natasa Atlasz, nevét muszáj elmondanom, ő az, aki a mediterrán, keleti világok és a nyugati modern zene közötti nagy közvetítés egyik végbevívője. A világzene szerelmeseinek szerintem a Transglobal Undergroundnak a neve azért sokat mond. Az ő énekesnője volt Natasa Atlasz, aki most egy Sammy Bisai nevű kiváló jazzmuzsikussal közösen lép színpadra. Ez is egy mélyebb kollaboráció, ami az arab zenei világokat és a jazznek, az elektropopnak a világait ötvözi. Csütörtökön este azt gondolom, hogy talán a fesztivál egyik legerősebb produkciója lesz.
Ha pedig az utolsó napot nézzük, akkor a helyszín átalakul majd egy igazi nagy táncházzá.
Június 22-e és 27-e között rendezik meg tehát a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kopuci Kertben a fővárosban. És gitárdallamokkal búcsúzunk, hiszen holnap kezdődik az egy héten át tartó 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. Fellép majd a horvát virtuóz Zorán Gyukics, a japán Kanahi Yamashita, valamint a fiatal magyar tehetség Csonka Levente is. És nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam a hallgatóktól, hiszen a kalendárium véget ért. A hangmérnök Hajósi Bence volt, a szerkesztő Kovács Bernadett. Babus Krisztát hallották.